Szia Gergő, hogy vagy, mi újság?
Szia Tündi, köszönöm szépen, jól vagyok. Most érkeztem nemrég vissza Magyarországról, egyébként otthon voltam családlátogatásban.
Na.
Aztán elkezdődött az őrültek háza, ahogy visszaértem, úgyhogy az egész hétvégét is végig dolgoztam. Veled mi a helyzet?
Fú, hát újdonságok sora tézisírás, tehát ezzel nem mondok újat, de nincs is túl sok új éppen. Gyönyörű, szép, fú, verőfényes napsütés van kint itt Cambridge-ben, beköszöntött lényegében a brit kánikula, 24-25 fok, de ez teljesen jó is. Hát ez kicsikét most tudunk pihenni így a hétvégi időszakban, de hétközben nálam is komoly munka, bár ahogy hallottam tőled, ahogy beszélgetünk egy kicsikét így a felvétel előtt, azért én közel sem tapasztalok akkora munkakáoszt és elfoglaltságot, annyi teendő sort, szóval le a kalappal előtted, és hogy még itt is vagy felvenni velem következő podcast részt, szóval...
Hát azért ez nem verseny.
Nem, persze, hogy nem.
Elfoglaltak vagyunk mind, és a podcast meg nem áll meg, ugye? Tehát ezt folyamatosan venni kell, úgyhogy ez nem is volt kérdés, ráadásul ez egy kicsi pozitív kikapcsolódás is a munkából, majd
igen,
utána folytatom. Az megvár.
Igen, abszolút. Igen, tehát egy kicsikét azt el kell mondanunk, hogy lehet, itt elcsúsztunk így üzenetek, e-mailek megválaszolásával mostanában emiatt, amiket kaptunk tőletek. Szíves elnézéseteket kérjük, és igyekszünk ezt bepótolni minél hamarabb, de hát reméljük, hogy mindenki hasonlóan szorgalmas és értelmesen elfoglalt időszakot él, szóval akkor vágjunk is bele, és nézzük meg, hogy miről fogunk ma beszélgetni, mert ez egy érdekes téma újfent. Mit hoztál nekünk, Gergő?
A mai alkalommal egy napfogyatkozást szeretnénk bemutatni nektek, mégpedig tudományos szempontból talán a leghíresebb napfogyatkozásról van itt szó, ugyanis ez hozzájárult a világegyetem modern megértéséhez. Albert Einstein 1915-ben fejezte be az általános relativitás elméletének kidolgozását, és ugye ez az elmélet megváltoztatta a tér, az idő és a gravitáció fogalmának megértését, amit korábban már Isaac Newton létrehozott. Ez az új elmélet egyik előrejelzése az volt, hogy a távoli csillagokból hozzánk érkező fénysugarak a nap gravitációja, valamint a tér és az idő természete miatt elgörbülnek, amikor a nap közelében haladnak el. Ezt a jóslatot a távoli csillagokból a Földre érkező fényt mérő csillagászati megfigyelések igazolták, és amikor ezt az eredményt közzétették, nagy izgalmat és érdeklődést váltott ki a tudományos közösségben és a nagy közönségben egyaránt, ezzel pedig lett ugye Einstein, ez a nagy szupersztár és a tudomány egyik legismertebb figurája, ami a mai napig is tart, ugye? Tehát azért, hogyha valaki azt mondja, hogy mondjunk egy híres tudóst, akkor valószínű, hogy sokkal inkább halljuk Einstein nevét, mint mondjuk Linus Paulingot.
Igen, és nem meglepő, jó indokkal, mert tényleg egy annyira fontos figura volt a tudomány történelemben ilyen szempontból. És csak az, hogy egy picikét rakjuk ezt úgy kontextusba, és értsük meg, hogy így működik a tudomány, hogy de most oké, ahhoz képest, hogy Newtonnak voltak az elméletei, és hogy az alapján hogyan értettük meg a világ működését, és aztán jött Einstein, és fú, a feje tetejére állította az egészet. De ez nem azt jelenti, hogy kidobjuk Newtont az ablakon, mármint úgy értem az eredményeit, hanem ugyanúgy, tehát van sok körülmény, amikor használhatóak, csak Einstein egy más kontextusba rakta és kibővítette, és hát kisült, hogy igen, Newtonnak sok hasznos elmélete és jól működő formulái egyebeik voltak, de amikor kimegyünk a nagy léptékbe, mégpedig a világűrbe, nagyon nagy tömegű testek közelében, illetve hát fénysebességgel, vagy ahhoz közeli sebességgel haladunk, akkor egy kicsit módosulnak a dolgok, és ez volt Einsteinnek a nagy eredménye.
Igen, tehát ezt ugye nagyon jól említetted, hogy itt... Három különböző léptékkel szoktunk foglalkozni. Ugye van a kvantum lépték, ami az atomokra és annál kisebb részecskékre igaz, ugye főleg az annál kisebb részecskékre, Aztán van a klasszikus mechanika, a klasszikus fizika, amit mi a mindennapjainkban tapasztalhatunk, ugye ezt dolgozta ki Newton, és aztán ugye van a nagyon nagy léptékű fizika, ami a csillagokra és hasonló méretű objektumokra igaz, ez pedig ugye részben a relativitás elmélet, gravitációs hullámok és a hasonló gondolatok és ötletek azok, amik ezt leírják. És hogy miért van ennyi különböző fizika? Hát ugye a világegyetem nem ismeri ezeket a különböző elméleteket, a világegyetem az a fizikát ismeri. Itt a mi limitjeink, a mi korlátaink mutatkoznak meg, hogy megtaláltuk már a láncszemeket, de még nem tudjuk őket összekapcsolni. És abban a pillanatban, amikor ezeket össze tudjuk majd kapcsolni, akkor jöhetnek majd ezek a science fiction ötletek, mint időutazás, stb. Egyáltalán az időutazás lehetőségének felmérése. Mert ugye jelenleg ez egy hipotézis számunkra, hogy ja, hát tök menő lenne az időben utazni, de ezt sem megcáfolni, sem megerősíteni nem tudjuk. És hogyha megismerjük a fizikát, akkor tudjuk majd biztosan megállapítani, hogy egyáltalán van-e ennek lehetősége, van-e ennek értelme.
Igen, ugye csak emlékezzünk így néhány héttel ezelőtt Stephen Hawking esetében, hogy ő konkrétan ő úgy gondolta, ő azt az álláspontot foglalta, hogy szerinte nem lehetséges időutazás. Szóval igen, van nagyon sok minden, amit tudunk a fizikáról, illetve a leírásaink azok bizonyos esetekben jól működnek, de még egy ilyen nagy egyesített elmélet még várat magára. Na de akkor nézzük meg ezt a bizonyos nagy drámai bejelentést, ami Einsteinnel kapcsolatban történt. Ez 1919. november 7-én történt, amikor a London Times nevű brit lapban megjelent egy újságcikk egy ilyen nagyon szenzációs címmel, miszerint forradalom a tudományban, új elmélet a világegyetemről. Newton elképzeléseit megcáfolták. Jó, ez igen, iszonyúan hangzatos. Ugye nem cáfolták meg teljesen, tehát most, ahogy, amit már beszéltünk az utóbbi néhány percben, de ez volt a cikk, és ugyanabban az évben korábban kettő expedícióval kapcsolatos eredményeket mutatott be, olyan csillagászati megfigyeléseket, amelyek közül az egyiket Afrika nyugati partjaihoz közeli Príncipe szigeten, a másikat pedig Brazíliában, Sobral városában tettek kutatók, és e két helyről ugyanazon a napon egy teljes napfogyatkozást lehetett megfigyelni, és ennek az volt a célja, hogy ellenőrizzék Einstein általános relativitás elméletének egyik előrejelzését, miszerint mivel ő azt állította, hogy a távoli csillagokból érkező fénysugarak útja az görbülté válik, amikor a Föld felé tartva elhaladnak a nap mellett. Szóval akkor a kérdés, hogy hogyan is támasztja alá a görbülő fénysugarak megfigyelései Einstein elméletét, és ugye hogyan változtatta meg az emberek tér, idő és gravitáció szemléletét. Tehát, hogy ezt kicsikét megértsük, most jön egy kicsi háttérismeret hozzá, mégpedig a speciális relativitás elméletről.
Jó, hát akkor kezdjünk is bele. Az 1905-ös év Albert Einsteinnek, aki egy zsidó-német származású fizikus volt egyébként, neki a tudományos pályafutásának az egyik legtermékenyebb éve volt, ezt ugye mi latin kifejezéssel az annus mirabilisének hívjuk, tehát ugye a csodálatos évének. Ebben az évben fogalmazta meg ugyanis a speciális relativitás elméletet, illetve még rengeteg másik tudományos munkát közölt, vagy rengeteg másik munkába fogott bele, aminek aztán később nagyon nagy sikere volt, és nagyon sokat jelentett ez a tudománynak. Ez maga ez a speciális relativitás elmélet kettő felvetésen alapul. Először is az elmélet az egymáshoz képest állandó sebességgel mozgó rendszerekre vonatkozik. Hogy ezt leegyszerűsítsük egy kis példával, képzeljünk el egy embert, aki egy vasúti kocsiban ül. Az ablakok le vannak takarva, a sínen futó kerekek hangja nem hallatszik, nem zögykölődik a vonat, ugye, tehát hogy azért ez egy nagyon ideális rendszer. Hogyha a vonat állandó sebességgel mozog, akkor a vonaton ülő személy nem végezhet olyan kísérletet, amellyel meghatározhatná a vonat sebességét, vagy eldönthetné, hogy a vonat a peronhoz képest mozog-e, vagy áll. Ugye ebbe belegondolni, tehát ezt el tudjuk képzelni igazából, ez egy vonatkoztatási rendszert jelent, ugye, hogyha egy kicsit visszanyúlunk a klasszikus fizikába, tehát hogyha tényleg nem látjuk, hogy mi történik körülöttünk, nem érezzük, nincsen a külső világ ránk hatással, akkor valóban egy relatív nyugalomban állunk gyakorlatilag, tehát ugye innen is relativitás elmélet.
Igen.
A második feltételezés pedig azt mondja, hogy a fény terjedése másképp viselkedik, mint a többi dolog mozgása. A fény sebessége ugyanis mindig állandó. Nem függ a fényforrás sebességétől, vagy a megfigyelő sebességétől sem. Tehát ezt többféleképpen el lehet képzelni, ugye az egyik ilyen jó illusztrációja, hogy amikor az autómat vezetem, és megkérdezem, hogy a szomszédos autó milyen gyorsan megy, a válasz az az én sebességemtől függ. Hogyha a szomszédos autó ugyanolyan sebességgel halad, mint az én autóm, akkor úgy tűnik, hogy nyugalomban van az én autómhoz képest. Ha azonban én lassabban haladok, akkor a másik autó úgy tűnik, hogy távolodik tőlem. Einstein felismerése az volt, viszont hogy a fény ettől eltérően viselkedik, ugyanis ennek sebessége független a személynek a mozgási állapotától, és annak a forrásnak a sebességétől is, amelyből a fényt kibocsátják. Tehát ugye ez azt jelenti, ezt mi azt hiszem, hogy a számítógépes kémiai modellezés kurzuson, vagy nem tudom pontosan hol tanultunk egy olyan példát erre gyakorlatilag, hogyha van egy vonat, ami a fénysebesség felével halad, és aztán az fényt lő felénk, akkor is fénysebességgel fogjuk mi, egyébként nyugalmi állapotban lévő személyek ezt a fényt detektálni, tehát nem fog felgyorsulni, míg pedig, hogyha egy autó ugye közeledik felénk 50 km per órával, mi állunk egy helyben, akkor azt 50 km per órának tapasztaljuk, ha viszont mi is haladunk a másik autó felé 50 km per órával, akkor az hozzánk képes már 100 km per órával fog haladni. Tehát ez egy nagyon nagy különbség, ami nyilvánvalóan megint csak egyértelmű, hogy nem mindennapi dolgokra vonatkozik, habár ugye, ha belegondolunk, a fény az eléggé mindennapi.
Igen, de ugye még tapasztaljuk a fényt itt a földi közegünkben szépen csücsülve a bolygónkon, miközben egyébként az eléggé nagy sebességekkel mozog a világegyetemben, de mi itt vagyunk, hogyha mi éppen nem haladunk sem erre, akkor békésen ülünk a bolygó felszínén, és ezek a kérdések, ezek akkor jönnek be, amikor arról beszélünk, hogy a fény az hogyan terjed, bolygók, naprendszerek, galaxisok között. Szóval igen, amikor ilyenekről beszélünk, ez ugye rendkívül furcsán hangozhat, de ez még furcsábbá válik, mert hogy ebből a kettő felvetésből, feltételezésből az következik, hogy ha két ember egymáshoz képest mozog, és megmérik egy bizonyos tárgy hosszát, akkor különböző eredményeket fognak kapni. Továbbá, ha a két esemény közötti időt mérnék, akkor nem fognak egyet érteni a közöttük eltelt időben. Néha még abban sem fognak egyet érteni, hogy melyik esemény történt először. A távolság, az idő és az események egyidejűségének mérése az relatív, tehát attól függ, hogy ki milyen mozgási állapotban van, aki a mérést végzi. Tehát Einsteinnek a speciális relativitás elméletében a távolság és az idő fogalma az nagyban különbözik azoktól a távolság és idő fogalmaktól, amiket még ugye jóval korábban, több száz évvel korábban Isaac Newton javasolt. Ugye az ő világképétől ez nagyban eltért. Ugye Newton elméletei szerint a tér és az idő azok különálló fogalmak és abszolútak, tehát az idő és a távolság térben történő mérésének eredményei függetlenek attól, hogy ki mozog és ki az, aki a méréseket végzi. Ugye Einsteinnek a relativitás elmélete az pont, hogy nem ez, ugye ő egybeveszi a téridőt, és így fogalmaz meg egy téridő kontinuumot. Einstein elméletének egyik híres következtetése még, hogy a tömeg és az energia azok azonosak, és ezt a következtetést a tudomány egyik leghíresebb képlete jelöli, amit ugye úgy ismerünk, hogy E egyenlő M-szer C négyzet. Tehát az energia az egyenlő a tömeg és a fénysebesség négyzetének a szorzatával. Ez a képlet szerint egy kicsi tömeg hatalmas mennyiségű energiává alakítható át. És ugye ez hol jön be a képbe? Ez jól hangzik, milyen szép kis egyenlet, de ennek eszméletlen komoly alkalmazásai és gyakorlati relevanciája van, mivel hogy ugye gondoljunk arra, hogy atomenergia, és az atomenergiát szolgáltató reaktorokban ezek a folyamatok, amikor ténylegesen tömeg energiává alakítódik át, ezek ugye fontos folyamatok, persze szerencsére ugye egy atomreaktorban ezek szabályzott módon játszódnak le, de amikor, ugye ismertük sajnos a világtörténelemből, amikor atombombák robbantak, ott is hasonló, nagyon komoly energiafelszabadulással járó reakciókról van szó, ahol anyag alakul át energiává, de ellenőrizetlen, kontrollálatlan módon, és ezek vezettek ahhoz a nagyon durva, katasztrofális robbanásokhoz. És akkor még ugye atomreakciók, ugye van a fisszió, a bomlás fajtája, ami ugye az atomreaktorokban történik, amikor atommagok hasadnak, és vannak azok a fúzió kategóriába tartozó reakciók, amikor atommagok olvadnak össze, és ez zajlik le például a csillagokban, mint a mi napunkban is. Ugye amikor 4 hidrogén mag olvad össze egy nagyon bonyolult, nagyon sok lépcsős folyamat során, hogy hélium maggá alakuljanak, a hélium mag tömege az valamivel kisebb, mint a 4 hidrogén magnak az eredeti össztömege, és ebben a folyamatban ez az elvesző tömeg, ez alakul át energiává, és ez a napnak az energiaforrása, ami az egész naprendszerünknek az energiaforrása, és a földi életnek is a táplálója.
Igen, tehát ez a tömegdefektus, amit számunkra szerintem, tehát legalábbis nem tudom, hogy neked, meg a hallgatóknak milyen, de nekem mindig olyan nehéz volt felfogni, hogy
igen.
Egy az, hogy ugye van ez az anyag nem vészel, csak átalakul, tehát anyag megmaradás törvénye, de ezt ugye általában úgy szoktuk érteni, hogy az egyik anyagból másik anyag lesz, míg itt konkrétan elvész az anyag olyan szempontból, hogy abból aztán már nem anyag lesz, hanem energia. Ugye ez a gondolat is, ami például ott van ugye a világegyetemet egyik eléggé absztrakt módon leíró elmélet, a Hoore elmélet, ugye ott is gyakorlatilag ez az ekvivalencia, ez az energia és a tömeg közötti azonosság az egyik fő gondolat, miszerint ugye ott minden egyes részecske, ami a világegyetemben van, az egy sokdimenziós térben lévő Hoore-nak a rezgése, ugye a rezgés az energia, de aztán, hogyha ezt mi levetítjük a mi egyszerű háromdimenziónkra, plusz ugye a negyedik dimenzió, mint idő, akkor ezt mi anyagként érzékeljük. Tehát egyébként még erről a Hoore elméletről egy érdekesség, hogyha ebből aztán felmászunk 11. dimenzióba, akkor a Hoore elmélet leírása visszaadja pont a speciális relativitás elméletet. És akkor most lépjünk tovább az általános relativitás elméletbe. Ugye a speciális relativitás elméletnek két fő korlátja van. Először is ez az elmélet csak az állandó sebességgel mozgó rendszerekre vonatkozik, tehát nem veszi figyelembe azt a lehetőséget, hogy valami gyorsul vagy lassul, illetve az irányváltoztatás sem, mint például ugye a körhintában. A második korlát pedig az, hogy a speciális relativitás elmélet nem tudja figyelembe venni a gravitációs erőt. Ugye ez az a központi erő, amely például a Holdat a Föld körüli rögzített pályán, a bolygókat pedig a Nap körüli pályájukon tartja. A speciális relativitás elmélet elkészülte után Einstein olyan elméletet kezdett keresni, amely mentes ez alól a két korlátozás alól, és ez 10 évig tartott. Ennek az elméletnek a fő gondolata az, hogy a gravitációs erő, azaz a két tárgy közötti vonzó erő nem egy erő, mint Newton elméletében, hanem a tér, pontosabban a tér és az idő jellemzője. Új elméletében a tér és az idő egyetlen entitássá, egyetlen dologgá válik, ezt hívjuk ugye a téridőnek, vagy téridő kontinuumnak. Newton elméletében a tér és az idő az gyakorlatilag csak egy színpad, amelyen fizikailag minden folyamat lejátszódik, míg Einstein esetében ez a kettő dolog, tehát a tér és az idő részt vesznek ezekben a folyamatokban, sőt befolyásolják őket. Szerinte ugyanis a világegyetemben lévő nagy objektumok, amelyeknek tömege van, mint például a bolygók vagy a csillagok, meggörbítik a körülöttük lévő téridőt, ez pedig azt jelenti, hogy a világegyetemben mozgó tárgyak és fénysugarak a görbült téridőben mozognak. Nagyon nehéz ezt igazából könnyen érthető módon elmagyarázni, még az ilyen jelenségeket tanulmányozó fizikusoknak is eléggé nagy nehézséget szokott okozni ennek az elképzelése. hiszen ugye megint csak mi emberek alapvetően három dimenzióban gondolkozunk, illetve ettől eltérően, ettől külön hozzáadjuk még az időt, míg Einstein ezeket egyben kezeli. Ezeket a fogalmakat a matematika nyelvén lehet a legjobban leírni, és a matematikusok által még a 19. században kifejlesztett módszerekkel is meg tudjuk ezt oldani. E módszerek segítségével Einstein 1915-ben, tehát tényleg 10 évvel az Annus Mirabilis után megtalálta a tömegnek a téridő szerkezetére gyakorolt hatását leíró egyenleteket, ugye az, hogy megtalálta, tehát kidolgozta őket, valamint az ebből a hatásból következő mozgás egyenleteket is. Ezek az egyenletek Einstein legnagyobb vívmányai, és az alapját képezik mindannak, amit mi a világegyetemről tudunk, hogy hogyan kezdődött, hogyan fejlődött, és milyen a szerkezete. Mégis, ugye nem ezért kapta a Nobel-díjat, de szerintem már elmondtuk párszor, hanem a fényelektromos hatásért.
Igen, ez csak egy apró kicsi tudománytörténeti érdekesség. De nem túlzás, tényleg ez annyira megváltoztatta a megértésünket a világegyetemről, és kiindította a modern csillagászatot, amit ma folytatnak a csillagászok. És hát ugye, jó, oké, ez csak egy elmélet volt, nagyon szép, nagyon jól kidolgozott, nagyon-nagyon komoly alapú egyenletek, de ehhez kellett ugye szokás szerint valami jó kis kísérleti, vagy valami gyakorlat mérés, valami igazolás, valami kézzelfogható bizonyíték, és ez volt a napfogyatkozásnak a megfigyelése, amivel tudták igazolni Einstein elméletét. Tehát amikor Einstein elkezdte kidolgozni az általános relativitás elméletét, tehát a második, a komolyabb verziót, ami már benfoglalt néhány ilyen kitételt, és olyan eseteket, amiket a speciális relativitás elmélet nem tudott. Ugye először volt a speciális, aztán általánosította, kiterjesztette. Tehát már amikor elkezdte kidolgozni ezt, akkor tudta, hogy a fénysugarak a nap közelében görbülnek. Einstein még a végleges elmélete előtt kiszámolta, hogy ezek a fénysugarak mennyire görbülnek, de bár akkor még nem tudta, olyan eredményeket kapott, amely kétszer kisebb volt a helyes értéknél. 1913-ban Einstein küldött egy levelet George Hale csillagásznak, aki az Amerikai Egyesült Államok legnagyobb csillagvizsgálójának, a Mount Wilson Obszervatóriumnak az igazgatója volt, és megkérdezte Hale-t Einstein, hogy van-e arra mód, hogy az égbolton a nap közelében lévő csillagokat nappal is meg lehessen figyelni. És erre azt válaszolta Hale, hogy ezeket a csillagokat csak teljes napfogyatkozáskor lehet megfigyelni. Tehát ugye ez még mindig meghagyja azt a kérdést, hogy jó, oké, akkor miért is volt szükség napfogyatkozásra, hogy Einstein elméletét igazoljuk. Tehát először is azt fontos megjegyezni, hogy ahhoz, hogy a nap gravitációjának a hatását nézzük a távoli csillagok fényére, és hogy ezt ugye láthassuk, kimérhessük, a napnak köztünk és az általunk megfigyelt csillagok között kell lennie, ami azt jelenti, hogy ezt nappal nem tudjuk megtenni, és ugye kitakarja a nap, illetve ugye normális esetben nem lehet nappal nézni csillagokat, mert a nap annyira fényes, hogy elnyomja a fényüket, de amikor napfogyatkozás van, hogy az ég sötét, akkor a csillagok láthatóak lennének a nap körül. Ugye azért következik be napfogyatkozás, mert ugye a holdnak van ugye a föld körül egy pályája, és ennek a síkja, ez elhajlik a föld nap körüli pályájának a síkjához képest. Ugye alkalmanként a föld, a hold és a nap pályája úgy keresztezi egymást, hogy egy egyenes vonalat alkotnak, és ilyenkor a hold eltakarja a napot, és napfogyatkozás következik be. Ugye viszont a hold az túl kicsi ahhoz, hogy az egész földünkre vessen árnyékot, ezért mindig ugye vannak olyan kis területek, relatíve kis területek, ahol teljes napfogyatkozás következik be, máshol pedig csak részleges. És persze ehhez még kell, hogy ugye a holdnak a föld körüli pályája az nem tökéletes kör, hanem ellipszis, tehát valamikor távolabb van, valamikor közelebb, tehát még a megfelelő távolságban is kell lennie, hogy pont úgy essen egybe a nappal, hogy teljesen kitakarja. Tehát emiatt egy viszonylag ritka jelenség a napfogyatkozás, de ténylegesen alkalmas arra, hogy megfigyeljünk csillagokat nappal, amikor éppen kitakarja a hold a napot?
Így van, és pont emiatt Einsteinnek volt az az ötlete, hogyha a csillagászok összehasonlítanák a csillagokról napfogyatkozáskor készült képeket, azaz amikor a nap a föld és a csillagok között van, ugyanazokról a csillagokról éjjel készült fényképekkel, azaz amikor a nap nincs a Föld és a csillagok között, akkor a csillagok helyzeteinek eltolódottnak kell tűnnie. Hogyha a csillagok helyzete eltér a két fénykép között, akkor az azt jelenti, hogy a nap gravitációs mezeje bizony elgörbíti a csillagok fényének útját.
Igen.
És egy német csillagászati expedíció egyébként már 1914. augusztus 21-én teljes napfogyatkozás idején megfigyeléseket tervezett végezni az akkor Oroszországhoz tartozó krími térségben. Ekkor azonban kitört az első világháború, és az expedíciót fogságba ejtették, a felszerelésüket pedig elkobozták. A kutatók aztán 1919. május 29-én egy másik napfogyatkozás alkalmával kaptak újabb lehetőséget. Ekkor Einstein már egyébként rendelkezett az általános relativitás elmélet végleges leírásával, és ennek alapján megjósolta, hogy a görbületi sebesség kétszer erősebb, mint amit korábban feltételezett, és ugye, mint ahogy ezt az előbb már mondtad is, ezeket a megfigyeléseket két helyről, Sobrából és Princípből végezték. A megfigyelések néhány hónapos elemzése után, ami nem volt ugye egyszerű feladat, hiszen mikor lenne az akkor rendelkezésre álló források felhasználásával az expedíciók vezetői, Arthur Eddington és Charles Davidson, valamint Sir Frank Dyson királyi csillagász, kijelentették, hogy a Sobral és Princip expedíciók eredményei szinte kétséget sem hagynak afelől, hogy a fény nap körüli görbülése valóban megtörténik, és annak sebessége megegyezik azzal, amit Einstein relativitás elmélete megkövetel. Az a tény, hogy az általános relativitás elmélet ezen előrejelzését két távoli helyszínen végzett független mérésekkel is megerősítették, segített meggyőzni a tudományos közösséget arról, hogy ez a következtetés valóban igaz. Az egészben az érdekesség viszont, hogyha jól emlékszem, amikor újra elemezték ezeket az eredményeket, kiderült, hogy a mai tudományos eszközeink, hogyha ilyen eredményeket produkálnak, ilyen bizonyosságú eredményeket, mint azok, akkor erre azt mondanánk igazából manapság, hogy ez kétséget nem zár ki, tehát eléggé bizonytalanok az eredmények, és nem fogadnák el. Persze azért ehhez hozzá tartozik, hogy nyilván azért zengjük még mindig Einstein nevét, hiszen az eredményei ténylegesen igazak voltak a mai nagyon pontos műszerekkel, ezt meg lehet már határozni. Ugye a LIGO és az ő elméletein alapszik gyakorlatilag, és hát ugye az ő általa megjósolt fekete lyukak, mint olyanok is, ugye ma már kettő is le van fényképezve, ugye pont a múlt héten jött ki az újabb fénykép, a mi házi szupermasszív fekete lyukunkról, hát milyen izgalmas már ez, nem?
Nagyon, én néztem azt a képet, hogy a Sagittarius, arról is van most már kép, és hú, igen, az a szomszéd, jó, nem, a galaxisunk közepében lévő fekete lyuk, de igen, lefotózták azt is.
És az egészben egyébként az érdekes, hogy azt nagyon nehéz megérteni, hogy ez nem egy elmosódott kép. Ez a kép a világon készült legélesebb kép, csak piszok mód bele van zoomolva, ugye, hiszen nagyon messze van tőlünk ez a fekete lyuk, onnan alig jön ki információ, tehát bizony, ez sajnos egyelőre ennyire lesz csak éles.
Tehát akkor is lenyűgöző, hogy mi ment annak a képnek a megkreálásába, az felfoghatatlan.
Így van, és az egészben még a legjobb, hogy a James Webb teleszkóp, ami ugye már szinte küldi nekünk lassan a tudományos információkat, igen, neki is az egyik projektje az lesz, hogy ebbe a kutatásba bekapcsolódjon, és más módszerekkel ő is figyelje ezt a Sagittarius, a fekete lyukat, úgyhogy rengeteg új információt fogunk majd remélhetőleg megtudni a közeljövőben.
Erre csak azt tudom mondani, hogy izgi, alig várjuk. És igen, tehát ebből is látjuk, hogy Einsteinnek ez az elméletének az igazolása, az eredmény, hogy ezt megtették, ez rendkívül fontos volt. És nem csak ugye az általános relativitás elméletnek a megerősítését szolgálta, hanem még egyébként segített a tudósoknak megérteni egy értékes csillagászati jelenséget, a gravitációs lencsézést, amely még tovább segíthet tudósoknak az univerzum tanulmányozásában. Tehát ez egy olyan speciális eset, ahogy ugye a fényhullámok a nap közelében elhaladva nagyon kismértékben görbülnek el, de sokkal nagyobb tömegű objektumok, tehát például egy fekete lyuk, ahogy mondtad, vagy akár egy egész galaxis, az is el tudja görbíteni a fényt, el is fogja, és még sokkal erősebb görbülést okozhat, olyannyira, hogy az ilyen nagyon nagy tömegű objektumok mögötti más objektumok is láthatóvá válnak a távcsöveinken keresztül. Tehát ennek az elméletét, ezt ugye Einstein már 1912-ben megfogalmazta, akkor felfigyelt a gravitációs lencsézés lehetőségére, de egyébként csak 24 évvel később tette közzé az elképzeléseit és a kapcsolódó számításokat is. Szóval érdekes.
Igen, tehát itt ugye nagyon fontos azt a különbséget megérteni, hogy a gravitációs lencsézés esetében ezek például a szupermasszív fekete lyukak, ezek nem csak hogy elgörbítik a fényt, de gyakorlatilag úgy viselkednek, mint ténylegesen egy nagyító lencséje, tehát optikailag közelebb hoz hozzánk olyan objektumokat, amiket mi nem tudnánk látni, mert annyira gyenge a fényük, és pont emiatt mégiscsak tudjuk őket tanulmányozni.
Igen, és hogyha ezt úgy, hogyan képzeljük el egy kicsit? Én csak erre tekintenék ki röviden, hogyha az Interstellar, ugye Csillagok között című filmet nézzük, abba annyira gyönyörűen modellezték ezeket az egzotikus objektumokat, mint a féregjük, meg a fekete lyuk, és azokat valós fizikai egyenletek alapján, olyannyira, hogy ebből tudományos publikációk születtek, mert komoly felfedezéseket tettek, hogy ténylegesen hogyan is nézhet ki így a valóságban egy fekete lyuk például. Tehát azokra nézzünk rá nyugodtan, nem csak úgy, mint valami fú, science fiction filmben valamilyen szépen elképzelt, valaki grafikus, valaki összerakott egy milyen jól kinéző dolgot, nem, az valós fizikán alapul, és az mind-mind ide vezet vissza Einsteinnek az elméleteihez.
Így van. Hát köszönjük szépen, hogy itt voltatok velünk, és meghallgattatok minket, és megismertétek ti is az egyik legizgalmasabb napfogyatkozást, és ennek az eredményeit ugye a tudományos tekintetben. Hogyha bármilyen kérésetek, kérdésetek van, akkor írjatok nekünk e-mailt a lyukasora.tudományból@gmail.com-ra, vagy írjatok kommentet a YouTube videónk alatt, Facebookon, üzenetet, tehát azért eléggé sokféleképpen megtaláltok minket, és utána pedig találkozunk jövő héten is, reméljük, hogy velünk tartotok akkor is.
Abszolút. Sziasztok, legyen szép hetetek!